Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Orbán Viktor miniszterelnököt a jövő héten audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában, erősítette meg Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Vatikán sajtóirodája korábban azt közölte, a Szentatya a tervek szerint december 4-én találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A tájékoztatás szerint reggel 8 órakor kerül sor az audienciára a vatikáni 6. Pál teremben. 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfeleinek az MVM. A cég az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a november 29-e és január 5-e közötti időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepekre való tekintettel. Januártól várhatóan 3,2%-kal emelkedhetnek a nyugdíjak és több más ellátás, ez derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetből. Eszerint minden év januárjában a költségvetési törvényben meghatározott, várható fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű emelést kell kapniuk a nyugellátásban vagy más jogszabályban meghatározott ellátásokban részesülőknek. Jövő évtől 2 lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, így döntött a parlament. 2026. január 1-től pedig további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Emellett 2-ről 4 hónapra emelték az apasági szabadság igénybevételére nyitva álló időtartamot. Jóvá hagyta a parlament a polgármesterek fizetésének emeléséről szóló törvénymódosítást. A korábbi fix bérezés helyett a KSH által közzétett havi átlagos bruttó kereset alapján számítják ki a polgármesterek illetményét. Országszerte 1 millió új szelektív kukát oszt ki a MOHU 2025 végéig a lakossági ügyfeleknek. Ingyen biztosítják az eszközöket, amelyeket a területi szolgáltatók juttatnak el a háztartásokhoz. December 1-től a mai naptól megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályamatrica árak, mind a büntetések. A 2025-ös éves matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Jövőre az alappótdíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Még mindig nagyon magas az autópálya használattal kapcsolatos büntetések aránya. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató csak tavaly mintegy 1 millió pótdíjat szabott ki a matrica nélküli kocsikra, további 1,5 millió esetet pedig külföldi behajtó partnereknek továbbított. Aláírta a 3 éves bérmegállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel a kormány. A következő 3 évben a minimálbér 9, 13 és 14% nő, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés újabb fél évvel 2025. június 30-áig védi tovább a családokat. A kamatstop jelenleg 291.000 jelzálog hitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen. Legkésőbb december 2-áig hétfőig lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira, tájékoztatott az oktatási hivatal. A közlemény szerint a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2025-2026-os tanévben. Idén 543 középiskola, az érintett intézmények 48%-a írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. Híreink végén az időjárásról. A köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délutánra jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendáriumára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. November 28-án emlékezünk Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakember halálának 68. évfordulójára. Ezen apropóból a most következő riportban a Gundel családról és a hozzájuk kapcsolódó Gundel ételekről beszélgetek Barancó Attila séffel.
Gundel család egy nagyon híres vendéglős dinasztia, a 19. század elejéig nyúlik vissza a család története. Az egyik leghíresebb Gundel az Gundel János volt, az ő nevéhez fűződik, hogy az akkori, a 19. század végi budapesti nagy szállodák vendéglőket bérelte, például az István főherceg szállodának ő volt a bérlője, vagy a későbbi Gundel étterem, ami az Állatkerti úton van, akkor Van Petics vendéglőnek hívták, azt is ő kezdte még el bérelni. És ő volt akkoriban a budapesti vendéglátóipari testületnek tulajdonképpen a vezetője, tehát az iparkamarának a vezetője. De nem is ő volt a leghíresebb Gundel, hanem a fia Károly, akinek a nevéhez fűződik ugye a mai Gundel étterem is, de hosszú éveken ő volt a bérlője, egészen az államosításig, 48-ig a Gellért szálloda, gyógyszálloda, éttermének, kávéházának, presszójának. Gundel Károly, hogy úgy mondjam, teljes egészében egy mindenre kiterjedő szakember volt. Külföldön tanult, tehát édesapja nagy gondot fordított a tanítatására, Franciaországban, Németországban, Svájcban tanulta a vendéglátós mesterséget. Szállodai szakember is volt, mert például az első fizetett állása az a Tátra Lomnici szállodának a vezetése volt, tehát ő volt a szálloda igazgatója. Majd később átvette édesapjától a Van Petics vendéglőt, és utána fel is vette az ő nevét, tehát Gundelre keresztelték. Ő maga is aktívan főzött, tehát kreált ételeket, és a magyar konyhában nagyon sok Gundel néven található étel van, de más ételek is az ő nevéhez fűződnek, ami szintén most már úgy tartunk számon, hogy magyaros ételek, amit ugyan ő, mivel egy nagyon szerény ember volt, nem akart mindent az ő nevéről elnevezni, hanem nála nagyon sok híres szakácsmester, szakácsművész dolgozott, Rákóczi János, ő nevéhez fűződik a Rákóczi túrós lepény, ez az ő kreációja, vagy például a Kedvesi borjúborda, ez egy Kedvesi nevű főszakács, aki szintén nála dolgozott, illetve nagyon sok étel, ami a Gellértről lett elnevezve, tehát parfé Gellért módra, vagy a Gellért saláta, de a Városligeti vendéglőről, hogy ott sem minden Gundel legyen, van ilyen, hogy Liget saláta. Ez mind-mind tulajdonképpen Gundel Károly nevéhez fűződik, ezeknek a kreációja. Például a somlói galuska, ugye egy tipikus magyar étel, magyar desszert különlegesség. Ez például nem egy szakács nevéhez fűződik, hanem ezt egy főpincér, aki 16 évig volt a Gundel Károlynál főpincér, ő kreálta ezt az ételt. És maga Gundel János nevezte el, ugye a Somlóhegyről, somlói galuskának. Egy nemzeti elkötelezettségű embernek érezte magát, megpróbálta a magyar hagyományokat is feleleveníteni. Például egy nagyon híres étel kreációja, a Gundel tokány. A tokány ugye egy kimondottan magyaros étel, attól tokány, hogy a hús, ami el van készítve, az csíkokra van vágva. Na most ő ezt egy elegáns módon bélszínből készítette, libamájjal, spárgafejekkel, zöldborsóval, habartojással. Tehát a kor szokásainak megfelelő nagypolgári stílusban készítette ezt az ételkreációt, de mégis, mivel hogy tokány, ott volt ez a magyaros jelleg. Megemlíthetnénk azt az érdekességet, hogy a vendégei tiszteletére is kreált ételeket. Például van egy étel, a Pittsburghi borjúborda, ami szintén bevonulta a gasztronómia történetben. Pittsburgh város polgármestere járt Budapesten, és adott egy bankettet, és az ő tiszteletére kreált egy ilyen ételt, és ez azóta is az étlapon szerepel. De ezt a hagyományt a mai Gundel is megőrizte, miután 1991-ben privatizálták a Gundel éttermet, a főszakács Kalla Kálmán II. Erzsébet angol királynő tiszteletére szintén kreált egy ételt, a borjú szűz II. Erzsébet királyné módra, ami 1991-től szintén az állandó étlapján szerepel a Gundel étteremnek. Hát ebből is látjuk, hogy a hagyományokat azokat mai napig nem feledték, és próbálják megőrizni ennek a nagyhírű vendéglátósmesternek az emlékét az ételekben és szokásokban is.
A főételek és a különböző ételek mellett természetesen édességeket, desszerteket is elneveztek a Gundelekről. Vannak bizony olyan receptek, amelyek kifejezetten Gundel Károly nevéhez kapcsolódnak. Említsünk meg most közülük néhányat.
Gundel palacsinta. Meg kell, hogy jegyezzem zárójelben, nem úgy készítik, ahogy az eredeti recept van adva, és ennek ellenére Gundel palacsintának nevezik, mert egy simán diókrémmel töltött palacsinta csokoládé öntettel ettől még nem Gundel. Gundel ezt egy nagyon igényesen, tehát az akkori kor főúri, nagypolgári szokásainak megfelelően nagyon gazdagon készítette, ugyanis a mazsolának legalább egy éjszakán át kellett ázni a rumban. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy egy kimondottan erőteljesen rumos ízű palacsinta készüljön. Beáztatták előző éjszaka a megtisztított mazsolát. Akkoriban cukrozott, kandírozott narancshéjat használtak hozzá, de ha ma valaki el akarja készíteni, friss narancshéjat is használhat hozzá, vékonyan lehámozva, hogy a sárga része ne kerüljön bele, csíkokra vágja, és kevés cukros vízben megfőzi, lehűti, leszűri. A darádiót nem szabad nagyon apróra, tehát lisszerűre darálni, de ne is legyen durva. Érezni kell, hogy a dió az darabos, és a dió íz így jobban kijön. Tejszínben kell felfőzni vajjal, hozzá kell tenni a mazsolát, a narancshéjat és rumot. Majd amikor krémes állagú a diókrém, akkor lehúzzuk a tűzről és állni hagyjuk. A kisütött palacsintákat ezzel a diókrémmel kell megtölteni, és mindenképpen a gundel palacsintának henger alakúnak kell lennie. Tehát ez egy jellegzetessége, sok helyen háromszögre hajtják, de az eredeti gundel recept szerint henger alakúra van készítve a palacsinta, és a betöltött palacsintát még tovább pirítják egy picit a palacsinta sütőbe, mind a két oldalát, hogy picit ropogós legyen a felülete. Tehát valódi olvasztott csokoládéból, kakaóporból, tejszínből, vajból és tejből készül, sok-sok rummal. Tulajdonképpen a hozzávalókat vízgőz fölött össze kell melegíteni, és elkészül a csokoládé öntet, de semmiképpen sem szabad kispórolni belőle a csokoládét, a tejszínt és a rum. Ez tulajdonképpen a gundel palacsintának az eredeti, autentikus receptje. De említsünk meg még más édességeket is, ami ugye a gundel nevekhez fűződik. A somlói galuska, ami szintén a gundel étteremben készült, mint kreáció. Ez Gollerics Károly főpincér nevéhez fűződik, mint már említettem, ő 16 évig volt a Városligeti gundel étterem vezető főpincére. Ez egy általános recept. Ezeknek a recepteknek az a titka, hogy nem szabad semmit kispórolni belőle, és akkor valóban ízletes lesz. Tehát itt valóban háromféle piskótalapot kell sütni, ugye az egyiket dióval keverve, a másikat kakaóporral, és a harmadikat hagyjuk natúran fehér színűre, és semmiképpen sem pudingporból készítsük a sárga krémet, hanem vegyük a fáradtságot és főzzünk valódi tojásból, valódi módon vaníliakrémet, és ezzel töltsük meg a piskótalapokat. Soha ne a kiszaggatott galuskára öntsük a csokoládé öntetet, hanem először a habot spricceljük rá, és csak utána csepegtessük meg csokoládé öntettel. Sokkal elegánsabb, és kevésbé gejl lesz az ételünk. Ugye Rákóczi János konyhafőnök kreációját, aki szintén hosszú éveken keresztül volt a Gellért szálló, ami ugye szintén Gundel által bérelt étterem volt, a Gellért szálló konyhájának a főszakácsa. Ő még arról is híres, hogy a miskolci, illetve lilafüredi palota szállónak is hosszú éveken keresztül volt a főszakácsa. Ő kreálta ezt az ételt, tipikusan magyaros étel, omlós vajas tésztából készül túróval. Ezt a túrót is hozzá kell tennünk, hogy ebben a formában igazából a magyar konyha használja. Sem a német, sem a francia nem használja be a morzsalékos, lecsepegtetett formában. És hát maga a sárga barack lekvár, amit kecskeméti barack pálinkával kell elkeverni, és azzal ízesíteni, ettől lesz igazán hiteles és autentikus, de hát mivel a mester így kreálta, így is lesz finom. Mindenképpen régen egy étel csak úgy kerülhetett étlapra, hogyha annak teljes körű sikere volt, tehát mind a szakmában, mind a vendégek körében. Hát ezek az ételek, amiket ugye még hát ma is tartanak étlapon, illetve mondhatjuk azt, hogy a gasztronómiai történetbe bevonultak, fényes bizonyíték annak, hogy ezek kiváló ételek, és hát mint ilyen, fönn fognak maradni nagyon sokáig. Ne vegyék rossz néven a kedves hallgatók, azt mondom, hogy egy jó étel kreációja, mint Bachnak a muzsikája, hogy esetleg több évszázadon keresztül is fennmaradhat.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Műsorunk folytatásában Vantal Gábor éttermi mesterrel néhány tésztás variáció receptjét ismertetjük. Milyen ételek, milyen alapanyagok a tészták?
Magas szénhidrát tartalma van-e a tésztás ételeknek, viszont nagy az energiatartalma, éppen ezért nagyon szeretik mezőgazdaságban fizikai munkát végzők fogyasztani a tésztából készült ételeket, hiszen olyan kitartást, olyan energiát ad nekik, amely ez a kemény fizikai munkához elegendő energiát tud felhalmozni a szervezetben. Éppen ezért, ha csak a klasszikus tésztákat említjük, ami egy gránátos kocka, ismertem nevén a krumplis tészta, vagy egy káposztás kocka, amit háziasszonyok nagyon-nagyon sokszor készítettek éppen is aránylag gyorsan elkészülő étel, de ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a magyar vendéglátás is nagyon szívesen nyúl vissza ezekhez a tésztaételekhez, és ismételten előtérbe kerülnek azok a tészták, amelyeket már rég elfelejtettünk, hiszen nagy éttermek, vendéglátóegységek ismét nagy szeretettel nyúlnak például egy tojásos nokedlihez, amit azt mondjuk, hogy egyszerű étel, de viszont elfelejtettük, és most ismét használja a vendéglátás.
A tésztás ételek két csoportra oszthatóak, sós tészták és édes tészták.
Alapvetően ez a két csoport van a tésztákon belül, így igaz, a tésztás megosztásban a sós tésztákat inkább főételként, kiegészítő ételként fogyasztjuk, még az édes tésztákat pedig a menüsor, vagy éppen az ételsor befejezését követően úgynevezett desszertként fogyasztjuk leginkább. Értelemszerűen ebből kevesebb adagot adunk, még a sós tésztából valamivel nagyobb mennyiséget adunk a vendégeknek.
Először talán kezdjük a sós tésztákkal kapcsolatos receptekkel. Egy kapros tejfölös lepényt készíthetünk, na de hogyan?
Egy végtelenül egyszerű tésztáról van szó. Egy sós kelt tésztát kell, hogy készítsünk a lisztből, élesztőből, sóból, zsírból, és hogyha ebből elkészítettük a tésztát, akkor egy vékony tepsibe kell, hogy kinyújtsuk. Ezt követően a tejfölt egy olyan 10 dekányi liszttel és a finomra vágott kaporral jól elkeverjük, ugyancsak hozzákeverjük az egész tojásokat, amit ráöntünk arra a tepsibe kiterített tésztára, amit előtte már elkészítettünk. Ezt a tésztát a tepsivel együtt sütőbe tesszük, és körülbelül 40 percig kell, hogy süssük. Egy középmeleg sütőben kell, hogy elkészítsük. Akkor jó igazán ez a lepényünk, tehát a tészta és az elkészített töltelékkel elkészült lepény, amikor egy ilyen 2,5-3 cm vastag ez a lepény, és hagyjuk kihűlni, és ezt követően tudjuk szeletelni. Egy nagyon kellemes kiegészítő étel lehet az étkezésünknek ez a kapros lepény, túrós lepény.
Mi a mai alkalomra egy mákos perec receptjével készültünk. Ez hogyan készülhet?
Ennek a ételünknek is az alapja egy tészta természetesen, hiszen ahhoz, hogy tésztát kapjunk, mi kell liszt, ebben az esetben még élesztő, só, tejföl, és ebből egy ilyen könnyű tésztát készítünk, ami ilyen galuska puhaságú kell, hogy legyen, ezt jól összekeverjük, margarint szükséges ez a tésztához, és a margarint liszttel keverjük el, ezt jól összegyúrjuk, hozzákeverjük az előző tésztát, amit a élesztővel, illetve a liszttel már elkészítettünk. Ha ezt jól összegyúrjuk, akkor utána elkezdjük felsöndörgetni, feldaraboljuk ezt az egészet, aztán vékonyra sodorjuk, azt hiszem, hogy háziasszonyoknak ezt nem kell mondani, vékony ilyen kisúnyi vastagságúra kell, hogy sodorjuk, és ebből a sodor tésztából pereceket készítünk. Perec formát megint azt hiszem, hogy mindenki ismeri, aki háziasszonyként dolgozik. És akkor ezt a perecet felverjük az egész tojást, ezt az egész tojást rákenjük a perecekre, és mielőtt még megszáradna ez a tojás, akkor egész mágszemekkel meghintjük, megszórjuk ezeket a pereceket, és ugyancsak középmeleg sütőben kell, hogy süssük. Ez egy 20-25 perc alatt elkészül ez a perec, utána adható a vendégeinknek.
Egy érdekes nevű recepttel készültünk. Mi is ennek a neve?
Stíriai metélt a neve ennek az ételnek. Ez egy klasszikus melegkonyhai tészta, és nagyon finom, hogyha jól van elkészítve, egy nagyon finom ételt kell, hogy kapjunk belőle. A lényeg az, hogy krumpli nyomón át kell, hogy törjük a túrót, ezt követően liszttel kell, hogy összekeverjük, kevés sót kell hozzá, a tojásokat és a tejfölt összekeverjük, és ugyancsak ehhez a túró töltelékhez kell, hogy öntsük, és ezt az egészet összegyúrjuk. Na most, hogyha ezt jól összegyúrtuk, akkor kisúnyi vastagságúra kell ugyancsak kinyújtanunk ezt a tésztát, ezt követően ezt a tésztából 3-4 cm-es hosszú darabokat kell, hogy vágjunk, és ugyanúgy, mint egy rendes tésztát, lobogó, sós vízben ki kell, hogy főzzük. Ezt kifőztük, leöblítjük, és hagyjuk kihűlni, lecsurgatjuk. Egy másik tálban elkészítjük a úgynevezett töltelékszerű anyagot, zsírt, cukrot és tojássárgát kell, hogy habosra keverjünk, hozzáadjuk a vaníliacukrot, reszelt citromhéjat, és belekeverünk még lazításképpen egy kevés tejfölt is, ha maradt a tésztából. A következő része a tojás fehérjét habbá kell, hogy verjünk, jó kemény habot kell, hogy verjünk, és ezt is hozzá kell, hogy keverjük ehhez a tésztához. Ezt követően a kifőtt tésztát ezzel a masszával, tehát ezzel a kemény habos, tojáshabos masszával össze kell, hogy keverjük, és tepsibe, egy mély tepsibe kell, hogy ezt az egészet lerakjuk. Vigyáznunk kell, hogy jó laza legyen ez az egész tészta. Középmeleg sütőbe kell, hogy süssük, ez azt jelenti, hogy ilyen 200-220 fokos sütőben rózsaszínre sütjük ezt az egészet, hagyjuk kihűlni, majd pedig kocka formára szeletelve vágjuk, és vaníliás pócukorral megszórva hintjük meg a végén, mikor az asztalra kerül ez a sütemény vagy desszerttészta.
Nagyon sok háztartásban szívesen fogyasztanak almát is, és minden olyan ételt, minden olyan süteményt, amelyhez az alma mint alapanyag elengedhetetlen. Ilyen recept például a jonatános rácsos linze receptje is. Ehhez, ha jól gondolom, akkor jonatán almára van szükségünk.
Valóban, nagyon sok olyan háztartás van még, ahol ez az almafajta megterem, hiszen most már nagyon sok helyütt inkább csak ennek a más válfajai találhatók, de ezt a jonatán almát nagyon szépen lehet a konyhába kezelni, éppen ezért ehhez a süteményhez is, azt hiszem ez egy közismert sütemény, és nem fogunk sok újdonságot mondani gyakorló asszonyoknak, de van biztos olyan, aki nem ismeri. A jonatán almát megtisztítjuk, és vékony szeletekre vágjuk, vagy hogyha nem szeletre vágjuk, akkor egy ilyen középvastagságú reszelővel kell, hogy lereszeljük az almát. A diót gorombára vágjuk, vagy éppen gorombára daráljuk, tehát ez azt jelenti, hogy nem túl finomra. A mazsolát mindenképpen be kell, hogy áztassuk, és ezt összekeverjük a töltelék többi anyagával. A töltelék többi anyaga jelen esetben egy kevés kristálycukor, zsemlemorzsa, kevés fahéj, vaníliacukor és egy kevés citromhéj, reszelt citromhéj. Ahhoz, hogy ebből tészta legyen, el kell, hogy készítsük a tésztát értelemszerű. A lisztet vajjal kell, hogy morzsalékosra alakítsuk, ehhez hozzátesszük a porcukrot, majd összegyúrjuk az egészet, kevés citromhéjjal, sóval ízesíthetjük, a tojássárgát telekavarjuk ebbe a tésztába, és így pihentetjük ezt a tésztát körülbelül egy olyan fél órás ideig. Ezt követően, amikor megpihent a tésztán, körülbelül 1 cm vastagságúra kell, hogy kinyújtsuk, a tepsibe elhelyezzük ezt a tésztát, egy 180-200 fokos sütőbe félig kell körülbelül, hogy megsüssük, miután megsült, a korábban elkészített vagy közben elkészített alma tölteléket, az előbb elmondottak szerint, akár szeletelve, akár reszelve, rátesszük erre a tésztára, és a maradék tésztákból, hiszen úgy kell, hogy készítsük a tésztát, hogy maradjon tészta, a maradék tésztából vékony kis gyufaszálnyi vastag, vagy egy picivel vastagabb rudacskákat sodrunk, és ezt a tésztát berácsozzuk ezzel a tésztával a süteményünket, és utána visszatesszük a sütőbe értelemszerű, és készre sütjük. Magyarul ennyi ez a jonatános rácsos linzer, tehát azért mondom, hogy aki ismeri, valószínű, hogy már készítette, vagy hasonlót biztos, hogy készített.
Most egy olyan édesség receptje következik, amely sokunk kedvenc édessége. Szilvás gombóc a neve, és nagyon sokan biztos tudják is, hogy hogyan készülhet a finom szilvás gombóc. Mi azonban most ezzel a recepttel kapcsolatban néhány praktikus információval is kiegészítjük a házi asszonyok tudását.
Az igazi szilvás gombóc mindig odahaza készül, tehát nem mirelit termékként fogyasztjuk az igazi szilvás gombócot, éppen ezért mi is szükséges hozzá, tehát burgonya, leginkább liszt, a burgonyából, lisztből, vajból tésztát készítünk, ezt jól összekeverjük, és miután kinyújtottuk, olyan 5x6x5-ös, 6x6-os cm nagyságú kis négyzeteket formázunk, olyan 0,5 cm vastagságú legyen ez a tésztánk, szilvát teszünk bele, kimagozott szilvát, és a szilva mag közepébe mokkacukrot teszünk, amit fahéjjal, őrölt fahéjjal ízesítünk meg. Ezt követően ezeket a négyzet alakú kis tésztákat felhajtjuk a négy sarkából, és a kezünk között gombócokat formázunk, és az ismert módon már bő lobogó vízbe kifőzzük ezeket a gombócokat, és ezt követően zsemlemorzsát kell, hogy pirítsunk, zsemlemorzsát megpirítjuk vajon, vagy valamilyen zsíradékon, ezt beletesszük üvegtálba, és a kifőtt gombócokat rakjuk aztán az üvegtálba, és várunk vele egy picit, hogy meghűljön, és csak utána, hagyományos módon utána kell, hogy összerázzuk, összeforgassuk ebbe a zsemlemorzsába, hiszen különben összetapad. A másik, amire vigyáznunk kell a főzéskor, hogy nem szabad belenyúlkálni a főzőlébe, és nem szabad kavargatni a gombócokat, hiszen az, amikor megfő, az feljön a víz tetejére, tehát hagynunk kell, hogy önmagától jöjjön fel, mert hogyha ott elkezdjük kavargatni, akkor összeütődnek, egymáshoz ütődnek, és eldeformálódik a gombóc, nem igazán lesz gombóc formájú. Most, amit még tudnunk kell erről, És itt jönnek a praktikumok, hogy ha meg akarunk győződni, hogy megfőtte a gombócunk, akkor esetleg hústűvel megszúrjuk a gombócot, és hogyha rátapad a tészta, akkor értelemszerűen még nem kész, tehát akkor még hagyjuk főni. Ha viszont már nem tapad a hústűre, akkor értelemszerűen, hogy megfőtt. De nem csak szivából készíthetjük ezt, hanem készíthetjük negyedet, barackból, megyből, és ebben az időszakban, hiszen a szilva is őszi gyümölcs, de még szőlőből is készíthetjük, tehát egy szőlővel rakott gombócot is készíthetünk ugyanilyen módon, amikor pedig vendégelé tesszük, értelemszerűen egy fahéjas porcukorral hintjük meg, és forrón tesszük a vendégeink elé.
A mai alkalomra készültünk még egy recepttel, a Varga Béles receptjével. Azt hiszem sokunk kedvence, a legfontosabb összetevője a túró. Hogyan készülhet a Varga Béles?
A Varga Béles is kétféleképpen készülhet. Az egyik az a hagyományos, a saját készítésű rétes tésztából, vagy pedig a rétes labból, amit nagyon szívesen használ ma már szinte minden háziasszony. Maradjunk ennél a változatnál, amikor rétes labból készítjük ezt a Varga Bélest. A rétes lapunkat, amit korábban mirelitként megvettük, vagy előhűtött állapotba beletesszük a tepsibe, amit ki kell, hogy vajazzunk, zsemlemozsával meg kell, hogy szórjunk, ezt követően belerakjuk a rétes lapokat. A rétes lapokat meg kell, hogy kenjük olvasztott vajjal, hogy ne tapadjanak össze, és közben elkészítjük a tölteléket. Ugyancsak olyan módszerrel, mint korábban már említettük, krumpli nyomón át kell, hogy nyomjuk a túrót, át kell, hogy törjük a túrót, és finom tésztát kell, hogy készítsünk hozzá. Finom metéltet javaslok, általában azt kifőzzük ugyanúgy, és ezzel a túróval, mazsolával, amit ugyancsak beáztatunk, mazsolával összekeverjük, ízesítetjük vaníliacukorral, citromhéjjal ezt a tölteléket, és ehhez is elengedhetetlen a tojásfehérje hab, amit nagyon keményre kell, hogy verjünk, hiszen akkor lesz igazán rezgős a Varga Bélesünk, hogyha ebbe a tojásfehérje habba ezt az előbb elmondott alkatrészeket, tehát a túrót, a finom metéltet, a mazsolát belekeverjük, és ez laza állagú lesz. Na most ezt a tölteléket kell, hogy beletegyük a rétes lappal borított tepsibe, egy magas tepsibe, és hogy miután ezt beletettük ebbe a magas tepsibe, ugyancsak rétes lappal kell, hogy lezárjuk, de értelemszerű, hogy ezt is le kell, hogy vajazzuk vagy olajozzuk, és ezt is egy nem túl meleg, egy ilyen középmeleg 180 fok, 200 fokos sütőben sütjük, és miután megsült, a sütés idejét is egy olyan 25-30 perc, miután megsült, hagyjuk egy picit kihűlni, kockára vágjuk, és fahéjas porcukorral kínáljuk igazán a vendégnek, leginkább ez az ízesítése, és mint említettem, akkor jó a Varga Béles, miután a tányérra került, akkor rezeg, mint a kocsonya, tehát úgynevezett rezgős Varga Béles az az igazi.
Az elmúlt percekben Vantal Gábor éttermi mesterrel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban fehérvári Őrs Jákó bencész szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora a bor teológiájáról beszél.
A borról önállóan beszélni liturgikus kontextusban elég nehéz, mert hogy a bor, a kenyér és az ige, ezek annyira szorosan összetartoznak, hogy erről így leválasztani ezt az italt elég komoly erőfeszítésbe került, amikor másfél évvel ezelőtti Szapiencia napon megszólaló Patrick Prétót megkértem, hogy ugyan segítsen már abban, hogy szakirodalomhoz nyúlhassak ebben a kérdésben, akkor ő azt válaszolta, pedig szokott ő olvasni eleget, hogy hát ebben a témában nagyon kevés elérhető irodalom van, és csodák csodája, majd aztán ezt később elmondom, egy svájci, francia, protestáns szerzőnek a művét is bevettem az olvasmányaim közé, aki egy borzasztó izgalmas ívet vázol föl a bor útja a kereszténység történetében, és szeretném majd ezt is szóba hozni, de felvezetésként egy kis történettel kezdem, hogyha más nem is, akkor ezt legalább magukkal tudják majd vinni ebből az előadásból. Ez a történet, ez egy jezsuita mondja el, aki egy másik jezsuitától hallotta, Anthony de Mello meséli el, Martini Biborostól hallotta ezt a történetet. Egy olaszországi kisvárosban vagyunk, házasulni készül egy pár, és előre megbeszéli a plébánossal, hogy a házasság kötés után kis ünnepséget tartanak a templom kertben. Viszont mi alatt zajlik a esküvői szertartás, elered az eső, így a templom kert már nem jön szóba az ünnepség helyszíneként, megkérdezik tehát a plébánost a szertartás után, atyánk, nagy baj lenne, ha az ünnepséget a templomban tartanánk meg. A derék lelki pásztor egy csöppet sem örül ennek a felvetésnek, de tovább győzködik a fiatal házasok, csak egy kis süteményt fogunk enni, éneklünk egy kicsit, iszunk egy kis bort, aztán megyünk is haza. Végén beadja a derekát a plébános, és el is kezdődik az ünnepség, de hát ezek ilyen derék, életszerető olaszok, akiknél ugye ez a iszunk egy kis bort, ez kezdődik egy kis süteményezéssel, egy pohár bor, egy kis ének, még egy kis sütemény, még egy pohár bor, még egy kis ének, végül egy nagy festa bontakozik ki ott a templomban. Mindenki remekül érzi magát, egy embert kivéve a plébánost, aki idegesen járkál fel alá a sekrestjében, és félhangosan háborog a zajos kompánia miatt. Egyszer aztán bejön a káplán, és megszólítja a plébánost. Valami baj van, plébános úr? Nagyon idegesnek látom. Hát persze, hogy ideges vagyok. Hallgassa csak a lármát, amit ezek csinálnak. És mindent az Isten házában, az ég szerelmére. De hát atyám, mondja a káplán, ezeknek az embereknek most nincs hova menniük, esik az eső. Tudom, feleli a plébános, de muszáj ezeknek ekkora zenebonát csapni. Mire a káplán óvatlanul... Plébános úr, ne feledjük, hogy Jézus is részt vett egy lagziban. Mire az atya? Tudom én magamtól is, nincs szükségem arra, hogy kioktasson arról, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői lakomán. Na de nem volt ott az oltári szentség. És akkor lehetne ez az előadásunk indulása, hogy hogyan jutottunk Jézustól az oltári szentségig, de ekkora ívet nem mernék bejárni most a maradék 17 percben. Viszont annak megpróbálok utána járni, egyrészt, hogy hogyan válik egy ilyen alapvető italból, aminek ilyen dionüszoszi erőket megmozgató tulajdonságai vannak, hogyan válik Krisztus vére. Nyilván erre van teológiai magyarázat, de hogy maga ez az ív, hogy hogyan lesz, absztrahálódik a katolikus teológiában valamiképpen ez az alapvető elem, ahogyan egyébként a kenyér is. És egy picit még azt szeretném megvizsgálni, és ebben különös inspirációt jelent számomra Ferenc pápának a Desiderio Desideravi apostoli levele, hogy hogyan találhatunk vissza ahhoz a tapasztalathoz, amitől alkalmassá válunk ahhoz, hogy egyáltalán liturgiát ünnepeljünk, és ő ebben a liturgikus nevelés látja egy fontos útnak, akárcsak 16. Benedek pápa, Ferenc pápa is Guardini tanítvány, más és más módon olvasták ők ezt a szerzőt, de már korábbi enciklikáiban is, de ebben az apostoli levelében meg ötször idézi név szerint, egyedül őt név szerint, Romano Guardinit, és különösen is a liturgikus nevelés című művét. Mi volt a bor útja a kereszténységben? Nagyon érdekes ez a latin szójáték, a vinum divinum, az isteni bor. Ez megihlette a középkornak a etimológusait. Ugye Szeviai Izidornak van egy ilyen nagy műve, ami különböző szavaknak a eredetét próbálja. Persze nem ma ismert nyelvtudományi módszerekkel, de körbejárni. Persze ma már tudjuk, hogy a vinum és a divinum az két teljesen más tőről fakad, de számára még volt ez a hangzásból fakadó konnotáció. Van egyrészt a vitis, ami ugye a növényt jelenti, és akkor ő azt mondja, hogy ez az vis szóból van, ami ugye az erőt jelenti a latinba, és a vinum pedig véna, vagy a véni az ér szóra vezeti vissza, hiszen azt mondja, hogy amikor megisszuk a bort, az rögtön vérré válik bennünk. Megtölti az ereket vérrel. És nagyon érdekes, ahogy nyilván Szeviai Izidort már az eukariszti ünneplése ihleti ebben a magyarázatban, ahol a bor valamiképpen vérré magasztosul. És akkor az isteni bor, a vinum divinum, ami a kereszténységnek az isteni bora, annak van egyrészt a görög háttere, a szimpózion, ahol a borivás koronázta meg az együttlétet, ahol a bor és a víz elegyítésének a mértékét azt közös megállapodással döntötték el a résztvevők, és ez volt a leghosszabb része ennek a lakomának. De ott van a zsidó vinum divinum, a zsidó ünnepi étkezésnek ez a túlcsorduló bora, amiért áldják az Isten, áldott vagyunk mindenség Isten, mert a te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort, fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termést, és az emlékünk a gyümölcsét mondjuk mi már a mai szentmisénkben, de hogy a borért való hálaadás, az a föld ajándékáért való hálaadás volt egyúttal, és éppen ezért a szövetségért való hálaadás. És ez egészen biztos, amikor Jézus kezébe veszi a kelyhet, nyilván ez még a széder vacsorának a keretei még tovább színezik a szabadulásnak a felidézésével, megünneplésével, akkor ez ott van benne, ez a túlcsorduló kehely. Ez a nagy kérdése mindig a liturgikusoknak, hogy amikor Jézus azt mondta az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor mi az az ez? Mert hogyha megnézzük a mai szentmisénket, akkor az nem az utolsó vacsora, hanem valami más, valami szimbolikussá lényegült közös cselekvés. És ez az út, ez borzasztó érdekes, ahogyan ezt végigjárja tulajdonképpen a kereszténység. Van az utolsó vacsora, van a Jézusi parancs, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Liturgikusokat elsősorban rituálisan érdekli az, hogy hogyan is folytatódik ez tulajdonképpen. És nagyon izgalmas megnézni a rendelkezésünkre álló szövegeket, egyrészt az evangéliumi utolsó vacsora elbeszéléseket, amiről lehet, hogy egyesek vitatkozni fognak ezzel, de azt mondják az általam követett okosok, hogy a lukácsi elbeszélés tekinthető étkezésügyileg, zsidó étkezésügyileg a leghitelesebb leírásnak. Ezzel rokon Pálnak az első korintusi levelében található utolsó vacsora elbeszélés, és van a Márki meg a Mátéi, ami már nagyon mutatja, hogy ők már azért annyira nem voltak otthonosak a zsidó utolsó vacsorában. Mindegy is, lényeg a lényeg, hogy van egy olyan szövegünk, ami Biblián kívüli szöveg, és ami tartalmaz egy eukarisztikus ünneplést. Ez a 12 apostol tanítása, a Didaché, ami magyarul is olvasható a Apostoli Atyák című kötetében a ókeresztény íróknak. És ez a Didaché, ez azért izgalmas, mert ennek a szövegnek az ismerői azt mondják, hogy ennek a legrégebbi rétegei, különösen az eukarisztiáról szóló 9.-10. fejezet, az még a Márk evangélium előtt keletkezhetett. Lehet, hogy egyidős Pál leveleivel. Olyan ősi keresztény gyakorlatot mutat, ami már az új szövetségben szinte nem is kitapintható. Éppen mivel bennünket nagyon meghatároz az, hogy mi hogyan ünnepeljük az eukarisztiánkat, ezért nagyon sokáig a Didaché 9.-10. fejezetét nem tudták úgy elfogadni azt olvasók, mint egy eukarisztikus ünneplést, hanem azt mondták, hogy ez egy keresztény agapénak a leírása. Hadd idézzem a 9. fejezetet, az eukarisztiáról a következőket. Így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk neked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk, szolgád Jézus által dicsőség neked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk neked, atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk, a te szolgád Jézus által dicsőség néked mindörökké. Hát ez egy eukarisztikus ima lenne, kérdeznénk, és hát hiányzik belőle valami, ami nekünk alap, ugye az alapításnak az elbeszélése, ami a mi eukarisztiánkban már egyébként, tehát ez nem is a skolasztikának köszönhető, ez a nagyon erős hangsúlyozás az alapítás elbeszélésének, hanem már Szent Ambrusnál is konszekratórius erő tulajdonít neki az ambrusi liturgia magyarázat, másképpen, mint ahogyan azt teszi egyébként később a skolasztika. Tehát, hogy ez annyira hozzátartozik a mi keresztény eukarisztiánkhoz, hogyha olyan szöveget találunk, amiben ez nincsen meg, akkor azt mondjuk, hogy az nem is eukarisztia. Na most azért nagyon izgalmas ez, mert hogy vannak a keleti szír keresztény testvéreink, akik Szíria, Irak területén, Törökországban őshonosak, és részben még Jézus anyanyelvén arámiul végzik a liturgiát, és ezeknek a keleti szíreknek van egy eukarisztikus imájuk, Addai és Mari anaforája, amiben nem szerepelnek a szerzés igéi, az alapítás igéi. Ugye alapvetően mi nem vagyunk ezzel az egyházzal teljes közösségben, mert hogy így a nesztoriánus vita kapcsán ez az egység szétment, de mégis apostoli alapítású egyháznak ismerjük el a szentségeiket érvényesnek, és akkor az ökumenikus dialógusban elérkezett egy olyan pillanat, amikor fölmerült a kérdés, hogy akkor most a keleti szírek eukarisztiája, ez egy nagyon erős latin előfeltevésektől terhelt kérdés, érvényes-e? Erre az egyik rendtársam, 80-valahány éves, ezért merem idézni, azt szoktam mondani, hogy érvényes a buszjegy, de ezt most hagyjuk. Tehát, hogy érvényes-e a keleti szírek eukarisztiája. És nagyon izgalmas, hogy a hittani kongregáció végül állást foglalt ebben a kérdésben, és egyrészt pontosan a keleti szírek régi hagyományaira, apostoli alapítására való hivatkozással, a bennük ünnepelt szentségeknek a kontinuitására, mert ezek nagyon ősi szövegek, ugye ez egy perem vidék, ahol annyira nem a liturgia fejlődésnek ezek a burjánzásai, amik a centrum vidékeken olyan erősek voltak, ez nem jutott el oda. Hogy erre való tekintettel, és arra, hogy azért az alapítás szavai így úgy, amúgy így kicsit szétszórva ott vannak a szövegben, nem expressis verbis, de úgy benne foglaltan, hogy ezért érvényesnek ismeri el. Nagyon érdekes, hogy próbáltam én utána járni ennek a szövegnek, bocsánat a Pongyola megfogalmazásért, a keresztény egységért felelős dikasztériumnak a honlapján fönn van, viszont a hittani kongregációiról valahogyan eltűnt. Tehát 2001. február 17-én jegyezte ezt a hittani kongregáció, és onnan veszi át, és idézi aztán a keresztény egység titkárság ezt a szöveget. Minden esetre nagyon izgalmas számomra az, hogy egy olyan eukarisztiát, amely az utolsó vacsorához nagyon közel van, mert egy tulajdonképpen az Didakéban és az Addai és Mari anaforában egy olyan háladás van, amit Jézus mondott el. Jézusnak nem az alapítás szavai voltak a hálaadása, az egy magyarázat volt, amit a tanítványoknak fizet, azok magyarázó szövegek, az nem tart, ugye Jézusról tudjuk az utolsó vacsorán, hogy kezébe vette, hálát adott, megtörte, odaadta. De ez nem volt a háladás része, hanem akkor mindegy kiszólt a háladásból, és azt mondta, hogy vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Tehát, hogy ez egy magyarázó szöveg Jézus részéről. És ők még ezt úgy értelmezték teljes joggal, mint zsidó keresztények, mint olyanok, akik Jézus nyelvét beszélik, és nem csak beszélt nyelvre, hanem a kulturális nyelvre is gondolok, hogy hát ezt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor ünnepeljetek meg egy étkezést, amiben elhangzik a szokásos hálaadás, osszátok meg egymással a kenyeret és a bort, ami az én testem és vérem. És éppen ezért nem tartották azt szükségesnek, hogy a rendelés szavait beletegyék, mert egyébként erre Jézus nem is adott utasítást, hogy ezt mondjátok, amikor majd eukarisztiát ünnepeltek. Később ez fontossá válik, és nagyjából a IV. Században lesz általános az, hogy a rendelés szavai a keleti szír egyháznak ettől az anaforájától eltekintve minden más eukarisztiába szinte bekerülnek. Azt az ívet már lehetetlen is lesz bejárni ennyi idő alatt, ami ez a protestáns barátunk leír, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a szent borból, a vinum divinumból, ami a keresztények eukarisztiáját jellemzi, hogyan lesz egy, nem kell ezzel egyetérteni, meg nem is a katolikus dogmatika szempontjából fogalmazza ezt meg, hogy hogyan denaturálódik ez a bor. Hogyan veszíti el a bor jellegét fokozatosan, ahogyan halad előre a liturgiának, és nem csak a liturgiának, hanem az egyháznak a fejlődése. Ezek nem minősítések, tehát amikor ezt mondom, akkor semmiképpen semmilyen ítéleteket fogalmazok meg, hogy ez rossz vagy jó, hanem egyszerűen ez így alakult, hogy a Szentmisében használt anyagok az egyre inkább absztrahálódnak. Van egy nagyon izgalmas megfogalmazás, hogy a szenthez való hozzáférésnek egy ilyen hierarchikus modellje alakul ki a második évezred. Ez valószínűleg egy ilyen leegyszerűsítő mondat, de valami olyasmit értünk ez alatt, hogy egyre inkább a laikusok kivonódnak, és egy ilyen hierarchikus egyházkép, aminek megvannak a maga nagyon erős teológiai alapjai. A laikusok kivonódnak a szentségekhez való hozzáférésből, a ízlelésnek a helyét átveszi a látás egyrésztről. Ugye ebben az időben, nagyjából így a 12-13. Században vagyunk, amikor már ez úgy tényleg nagyon kibontakozik, egyre ritkábban válik a szentáldozás, és egyre inkább az válik fontossá, hogy látni az ostját, és nagyon izgalmas, hogy ebben az időben, amikor az emberek még áldoznak, de a két szín alatti áldozás már kezd kikopni, először a bemártással való áldoztatás jelenik meg, aztán a kehelynek a teljes eltűnése, hogy ebben az időben jelenik meg egyre inkább a szent vérnek a tisztelete. A szentvér erekék kerülnek elő egyre nagyobb számban, ugye Magyarországon a Bátai apátság volt a szentvér tiszteletének egy ilyen fontos központja, és vannak olyan próbálkozások is, ami nagyon érdekes, egyes papok kis átlátszó fiolákban őrzik meg a szentvért, vörös bortral is lehet még ekkor misézni, ugye ezt is ígértem az absztraktban, hogy a vörös és a fehér bort használatáról is mondok egy szót, és valószínűleg egyébként a vörös bort ekkor vezeti ki a püspökök meg panaszkodnak arra, hogy a papok ilyen visszaélést követnek el, hogy a bort kis fiolába megőrzik, és kiteszik az embereknek, hogy nekik is legyen úgymond szentvér erekéjük, ami más templomoknak is van, és akkor ebből származnak balesetek, eltörnek ezek az ampullák, kifolyik a bor, és ezt egy ilyen visszaélésként megszüntetik, és van, aki azt mondja, hogy egyébként a fehér bornak a használata az ekkor válik általánossá. És ahogyan az ízlelés helyett a látás lesz a fontos, ahogyan a bor, amit egyébként mindig Krisztus véreként vesz magához a keresztény ember, egyre inkább a vérnek a fogalma lesz hangsúlyos, és a bor az mint egy zárójelbe tevődik, ugye a transzubstanciáció tana, ami szerint a kenyér és a bor, mint a negyedik latárinai zsinat kanonizál, mint szentségtani fogalmat, elveszti eredeti szubstanciáját, és Krisztus valóságos teste és valóságos vére lesz. Egyre kevésbé válik az hangsúlyos, hogy mi is volt eredetileg az anyag. Az ostya az egy kis lapos kenyér jellegét szinte teljesen elvesztő anyaggá szofisztikálódik, és a borhoz sincsen már az a fajta hozzáférés, ami volt, és ezáltal tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon sajátos fejlődés éri el, azt nem mondom, hogy a csúcsát, de valamiképpen a beteljesedését azzal, hogy az eukarisztiának a bora teljesen, most bocsánat, hogy ezt mondom, teljesen pongyola a megfogalmazás, vérré változik. És akkor befejezésül én Románó Guardinit szeretném elővenni, és ami elvaratlan szál lesz, az majd elvaródik a tanulmányban, ami meg fog jelenni ennek az előadásnak a nyomán. Guardini a liturgikus nevelést azt nagyon erősen szívügyének tekintette. Ő azt mondta, hogy a liturgiában nem a dolgoknak a jelentését kell elmagyarázni, vagy nem az a fontos, hogy hogyan alakult ki egy-egy ritus, hanem az, van ez a híres Örökmécs nevű kötete, amit talán sokan ismernek, ahol a liturgiának az egyes apró elemeihez fűz nagyon finom, máig elképesztően eleven kommentárokat a Guardini, hogy ő azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy milyen erőt tulajdonítok cselekményeknek, milyen jelentést. Persze az is nagyon mély, nem tanító eszméket, hanem magát a valóságot, ami a jelenben folyton megismétlődik. Mozgásba kell hoznom azt, ami az emberben az elemi jelekre megszólal. És így tudnak ezek újra valódi szimbólumokká válni. És a Mária Montessorit, a nagy olasz katolikus pedagógus asszonyt idézi, vagy hát őt emlegeti, aki a rábízott gyerekekkel búzát nevelt, szőlőt műveltek, learatták, kenyeret készítettek belőle, szőlőt leszüreltelték, bort készítettek belőle, és végül az abból készült kenyeret és a bort vitték az oltára. Ezt mondja Guardini liturgikus nevelésnek, amikor mozgásba hozza azokat az elemi erőket, amik az ott lévő szimbólumokban jelen vannak. És hadd idézzem a borról szóló szavait, számomra gyönyörűek. A bor ital, sőt, a valóság az az, hogy nem csak olyan ital, amely szomjat olt, erre a víz való. A bor megvidámítja az ember szívét. Az öröm itala, teljesség, túláradás. Milyen szép az én részegítő kelyhem, mondja a Zsoltár. Érted, mit akar ez mondani? És érted, hogy a részegség itt egész mást jelent, mint mértéktelenséget? Ez nagyszerű túláradás. Ez nem egy józan ital. Krisztus kenyér és bor lett. Ugye milyen finom. Nem a bor és a kenyér vált Krisztussá, amit szintén vallunk, hanem most egy ilyen leszállásról beszél a Guardini. Krisztus kenyér és bor lett, étel és ital. Ehetjük és ihatjuk őt. A kenyér hűség és álhatatos szilárdság, a bor merészség, földi mértéket meghaladó öröm, illat, szépség, tágasság és határtalan teljesedés. Az életnek, a bírásnak és az adakozásnak a részegsége. És akkor azt hiszem, ez az én zárszavam, nem Guardinié, hogy a liturgiára való nevelés és a liturgia borához való hozzáférés az lehet, hogy akkor kezdődik el, amikor baráti társaságban bort bontunk egymásnak, amikor leülünk közös asztalhoz, és osztozunk az evésnek és az ivásnak az örömében, és ebben az alászálló teológiában keressük azt, hogy hol is van a bornak az értelme az eukarisztiában.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetest, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.